Az első pesti egyetemi rádió podcastjának előadás sorozatában egészen a lusofón történelem kezdetéig megyünk vissza. Dr. Rákóczi István történész segítségével megismerhetjük a portugál nyelvű országok történelmének legfontosabb állomásait. A műsor a budapesti Brazil Nagykövetség támogatásával készült.
A mai órán egy olyan időszakkal foglalkozunk, amely óránk hosszával fordított arányban áll. Ugye óránk hossza meglehetősen rövidül. Ennek megfelelően a hossza, az az időtartam, az intervallum, amiről beszélni gondoltam a mai napon, az meglehetősen nagy. Későbbi tanulmányaikat a lehető legkevésbé fogja ugyanakkor mindez befolyásolni, de mivel történelemmel van dolgunk, és annak a tájegységnek, az Ibér-félsziget nyugati sávjának a történetét fogjuk tárgyalni ebben a szemeszterben, amelyről egy földrajzi jellegű bevezetést már adtam, kell egy keveset beszélnem még az előtörténetéről mindezen területeknek. Az előtörténeten túl, ha legkorábbi korokig szeretnénk visszanyúlni, azt mondhatjuk el, hogy ez valóban az őstörténetnek a hőskorába vezet bennünket vissza. Ugye az őstörténet maga az egy szinte felfoghatatlan idősík. Két elem szokta általában a kronológiáját, szakaszolását meghatározni. Az egyik a klíma, a másik pedig az ember használta eszközöknek az anyagai. Tudják, és minek utána klimatikus változásoknak sorozatát éljük, és talán visszatekintve egy-két évtized múlva már tudományos igénnyel, és nem csak a panaszkodás szintjén lehet arról szólni, hogy mennyit változott az időjárás. Azt mondhatjuk, hogy ha nagyon távolra nézünk vissza az európai kontinens klímatörténetében, akkor nagyon nagy bizonyossággal állapíthatjuk meg, hogy egymást különböző ciklusok váltották, a jegesedések, úgynevezett glaciális korszakok, és a tulajdonképpeni felmelegedő, a habitat kellemesebb oldalát mutató klimatikus elemek váltakoztak. Ez azért jó, mert az, aki őstörténettel foglalkozik, egy ilyen egészen big history-ban látja együtt a dolgokat, amiről egyébként egy nagyon kiváló tanulmány jelent meg a minap a Magyar Tudomány című folyóiratban. Z. Karvalics László beszél erről, hogy big history, akkor, amikor a történészek egy köre, köztük magam is, nagyon kedvelem a mikrohisztoárt, az egészen pici történetet. Ő egy inkább integrált, nagyon nagy skálájú történetnek a híve, és ezzel kapcsolatban mondja el a Magyar Tudomány utolsó számában a gondolatai. Ilyen értelemben a glaciális korszakok a mi tulajdonképpen kronológiai hőmérőink is egyben. Azt mondjuk, hogy a különböző glaciális korszakok közötti időszak volt a különösen alkalmas arra, hogy nagyobb ugrásokon keresztül menjen végbe a fejlődés. Így aztán a Günz, a Mindel, a Risz vagy a Würm néven ismert glaciálisok közötti időszak az, amelyben az emberi jelenlét az Ibér-félszigeten is tetten érhető. Na most itt egy vallomással kell éljek, mert az az igazság, hogy számomra, hát maguk bizonyára föl tudnak fogni olyanokat, hogy 500 ezer éve, meg legalább 120 ezer éve. Én nagyon kevéssé tudok felfogni ilyen számokat értelmezni, még kevésbé. Ráadásul engem még az a pech is ér, hogy hát én nem igazán vagyok evolúcionista, tehát ilyen értelemben ezek a számok számomra nem feltétlenül és mindig meggyőzőek. Azt tudjuk, hogy az utolsó interglaciális kor táján, ugye a Würm kiskorszakát meghaladó időben, különböző kultúrák gyűjtögető életmódot folytatva jelennek meg az Ibér-félszigeten. Az alapvető változás ebben a korszakban az, hogy és ez már az eszközök vonatkozásához vezet át bennünket, hogy megjelenik a vadászat is a gyűjtögetés mellett. Ekkor még az antropológiailag a Pithecanthropus erectus csoportjába tartozó kultúrák jelennek meg, ilyenek a Levallois, ilyen a Musterhen, vagy az úgynevezett Languedoc kultúra, amely kultúrák most komoly fejtörést okoznak maguknak, hogy vajon hogy kell leírni, és ezért tanástalanul jobbra és balra sandítanak, de az ilyen modern eszközök, mint a kréta és a tábla is a rendelkezésünkre állnak, úgyhogy mindjárt föl is írjuk ezeket, a Levallois, aztán a Musterhen, valamint a Languedoc kultúrákat, amely utóbbiaknak nem adom meg igazándiból a kronológiai határait, csak körülbelül annyit szokás elmondani, hogy olyan 100 000 évvel ezelőtt jelent meg a neander völgyi ember. Ennek az időszaknak, amiről most beszélünk, a legfontosabb eszköze, használati eszköze természetesen a kő, innen ennek a korszaknak ugye a paleolit megjelölése is. Körülbelül egy olyan 40 000 éve egy új embercsoport jelenik meg a színen, többek között azon a kultúrtájon is, amelyről most mi beszélünk, és ez pedig a Homo sapiens csoportja volt. Gyakorlatilag ez az legkorábban az evolucionisták szerint kreált ősünk, Európa szerte gyakorlatilag kiirtotta az előtte megjelenő embercsoportok vagy előemberek alcsoportjait, mint például ugye a kromanyoni, és az egész kontinensen szétszóródva szerte Európában nyomot hagynak jelenlétükről. Ugye a neolitikumról beszélünk immáron nagy-nagy lépésekben haladva, a csiszolt kőkorszak idején az Iber félszigeten több egymást követő kultúra követte egymást, ezek már fontosabbak számunkra. A Krisztus előtti 8000-től 5000-ig terjedő időben, és tulajdonképpen velük egy időben az úgynevezett Capsiens kultúrák jelennek meg, mégpedig az afrikai kontinensről. Ugye a neolitikum az az időszak, amely a fémforradalmának a kora, megjelennek a kőeszközökön túl azok az a bronzból készült eszközök és tárgyak, amelyek a régészek számára lehetőséget adnak különböző kultúrákat különíteni el. Ilyen volt az Almeria kultúra, ilyen volt a megalitikus kultúra, ilyen volt az úgynevezett harangforma vagy campani forme kultúra, illetve az elárgár kultúra is. Valójában innentől kezdve az események tárgyalásában úgy vélem, hogy nagyobbakat léphetünk az eddigiektől, és inkább már csak általánosabb következtetések levonását kezdeményezhetjük. Azt mondhatjuk el, hogy az Ibér-félsziget déli tájai, és ezen belül is Portugália déli része, a későbbi Portugália déli része, a mai Alentejo vidéke, Extremadura Spanyolországban, Algarve Portugáliában, Andalúzia Spanyolország területén, tehát ez a tágabb értelemben vett dél, és a tágabb értelemben vett észak, a Galícia, a Douro völgye, a Mondego folyóktól határolt északi terület, innentől kezdve többé-kevésbé más utakon kezd el járni, mert az úgynevezett harmadik bronzkorban elérik a félszigetet az első indoeurópai népek. Ezek a tulajdonképpeni prekelták, és ők kezdték el a rész kibányászását, és ilyen értelemben ők indítják el útjára a termelő és ebből a habitatból, ebből a térből komoly gazdasági kincseket kinyerő vállalkozásokat. A negyedik bronzkor, ami csak azért, hogy összezavarja magukat, megegyezik az első vaskorral is, hiszen itt már egy léptékváltás, vagy eszköz, vagy anyagváltás van újra, illetve az ötödik bronzkor, ami a harmadik vaskorral egyezik meg, azért fontos az Ibér-félszigeten, mert megjelennek a keltákon kívül az úgynevezett ibérek is. Az ibérek pedig, ha másért nem, azért fontosak, mert hogy ők az az alapvető szubsztrátum, amivel a már írott forrásokat hagyományozó történeti népek fognak leírni, és ugye az ibérek adják végül is az Ibér-félsziget nevét. Ugyanebben az időszakban, tehát a durván Krisztus előtti ezerben, azok a tengeri népek is megjelennek, amelyek alapvetően ásvány kincsekért fordulnak az Ibér-félszigethez. Ezek közül ugye a föníciaiakat és a görögöket szokás megemlíteni. A gondja általában a régészeknek az, hogy a tengeri népeknek, illetve ezen első külső hódítóknak a hozzájárulása nagyon nehezen mérthető, hiszen azonos népfajtához, ugye a Mediterráneum térségét lakó antropológiai jegyekkel rendelkező embercsoportokat alkotják. Azt mondhatjuk, hogy amikor megjelennek a görögök, illetve föníciaiak, tulajdonképpen a zártabb, hegyesebb vidéket jelentő Portugáliát nem, vagy csak alig érik el. Ezzel szemben, mint mondtuk, a délen nyitottabb sík területeket meglehetősen gyakorta. Alentejo-ban, Algarve-ban nagyon fontos és régészetileg is igazolt leletekkel találkozunk. Ilyen például az a Faro melletti dél-portugál várost említek, Ossonoba nevezetű település, Ossonoba, amelyet egy jelentős portugál régész csoport, Claudio Torres csapata meglehetősen jól ásott és meglehetősen jól mutatott be. Ma a nehézségünk valójában az, hogy nagyon nehezen tudjuk elképzelni arról a Guadiana folyóról, amely ilyen, mint talán a múlt órán már elsütöttem egy ilyen Tisza és Szamos közötti szőkeségben, meglehetősen változó vízhozammal, és meglehetősen csak rövid szakaszán hajózhatóan, ma teljesen más képet mutat, mint ezekben a történetileg ősi, vagy hős, vagy prehistorikus korokban, mert hogy viszonylag hosszú szakaszon mélyen lehetett behatolni a Guadalquivir medencéjébe, és a Guadalquivir volt az a csatorna, amelyen keresztül a kibányászott érceket kivitték az Ibér-félsziget területéről. Ezzel szemben északon a vaskultúrájú népek sokkal izoláltabban fejlődnek. Galíciában, itt megint csak soha nem Holics Lodomériára gondolunk, a történeti Kelet-Európának azonos nevű, vagy azonosan kezelt, magyarul legalábbis azonosan ki is ejtett területéről, hanem arról a gallego nyelvet beszélő népcsoport által lakott területen, amely észak-nyugat porton fekszik az Ibér-félsziget távolabbi sávjában. Tehát Galíciában és Észak-Portugáliában úgynevezett 500 castrumot találunk, amely ugye castrum valójában fallal körülvett olyan települést jelentett, amelyek megerősítettek voltak, és amelyek a római hódítás koráig fennmaradtak. Még szép, hogy fönnmaradtak a római hódítás koráig, mert hogyha nem maradtak volna fönn, akkor természetesen nem volnának róluk híradásaink, így viszont az első, a rómaiak megjelenését követő katonai hódítást is dokumentáló földrajzi történeti iratok, akkor keletkezett feljegyzések, vagy arról szóló történeti munkák bőségesen beszélnek a castrumok kultúráiról. A rómaiak gyakorlatilag a Krisztus előtti második századtól a időszámításunk utáni első századig civilizálták jó részt ezt a félszigetet, és több őslakos csoportot írnak le. A Dórútól északra helyezkednek el a Galléci néven ismertek, és azon belül is a Galléci népcsoportból külön kettőt is kiszokás emelni. Az egyik az úgynevezett Lucense csoport, amely majd Lugo városának etimológiáját adja egyébként, és feltételezhetően ugye ezen a környéken élhettek. A másik meg a Bracari csoport, ami számunkra azért is jelentős, mert a Bracari név az Bracara Augusta néven, a mai Braga városa, és ilyen értelemben beszélhetünk egyfajta hosszú kontinuitásról. Gyakorlatilag a castrumok őstörténeti kultúrája és a rómaiak által előírt népcsoportok közé egyenlőségjelet tehetünk, Gyakorlatilag ezek tehát megegyeznek. Valójában fontos megjegyezni, hogy a Dórutól délre is megvannak azok a népcsoport nevek legalábbis, amelyek a későbbi portugálok, hogy úgy mondjam, genetikai vagy DNS nyomait meglehetősen komoly szórtságban de kimutatják. A Dórutól délre, a Dóru folyótól délre helyezkednek el a lusitánik, ami már meglehetősen ismerősen hangzik számunkra, hiszen, hogyha egy sportriporter csillogtatni akarja műveltségét, akkor a portugál válogatott neveit, amikor nem akarja ismételni, akkor azt mondta, hogy támadnak a lusitánok. Ugye ez gyakorlatilag annak a provinciának is a neve, amely jó részt lefedi a mai Portugália területét, és ugyanúgy, ahogy a pannonici, a pannonok a magyaroknak egyfajta szinonimája, még akkor is, hogyha igazándiból itt antropológiailag és más formában is nem mutatható ki a kontinuitás, a lusitán jelző, vagy a lusitánia, mint kifejezés, mint szinonimája Portugáliának, ezért jelenik meg. Lusitániát pedig ugye a magyar irodalomból is ismerjük, Vajdának a lusitán dala, és más egyéb különböző utalásokból nem ismeretlen önök előtt sem ez a népnév. A Guadianának a medencéjében, a Guadalquivir és a Guadiana folyókról volt szó az előbbiekben, és a Guadiana volt helyesen az, ahol Claudio Torres ásatásai zajlottak. Tehát a Guadiana medencéjében a celtici csoport lakott, amelyet keltáknak is nevezhetünk, majd tőlük délre az úgynevezett kunei vagy konei csoportok lakták még a mai Algarve területét. Közöttük azonban a különbséget nagyon nehéz megállapítani, hiszen valójában a lusitánok is kelticizált, tehát a keltákra hajazó, rájuk vagy velük közös jegyeket mutató népcsoport volt. Ezzel szemben azt mondhatjuk, hogy a lusitáni csoport és a galléci csoport között meglehetősen nagy különbségek tapasztalhatók. Tulajdonképpen a további észak-dél ellentétnek az elkülönülését jelentik, egyfajta őstörténeti előképe mindennek. Amiről a mai órán még szeretnék beszélni, az az, hogy általánosságban természetesen leginkább, és nem különös jelleggel, egy harmadik bevezetés Portugália történetéhez. Idáig volt ugye egy őstörténeti jellegű, volt előtte egy földrajzi determinizmusokat bemutató, most pedig egy picit érdemes a nyelvről beszélni, hiszen ezek mind-mind olyan elemei a később, csak mint említettük a 11.-12. század során megszülető portugál monarchiának, amely részben magyarázzák, részben pedig kontextusba helyezik el a fejlődését. Tudja, a nyelvről általánosságokban nagyon nehéz beszélni, viszont annyit, és majd lesznek nyelvészeti jellegű bevezető órái is ennek a csoportnak, azt lehet mondani, hogy a portugál az úgynevezett vulgáris latinból származó, új latin vagy neolatin nyelvek családjába tartozó nyelv, amely egy többé-kevésbé egységesnek tekinthető vulgáris latinból, ami ugye azért kell ez a jelző, nem azért, mert hogy értékítéletet jelentene az, hogy vulgáris, hanem csak azt, hogy a vulgus, a nép, a népnyelviségit akarja jelezni ez a kifejezés, és ellentétbe állítjuk ezzel az úgynevezett klasszikus latinnal, a klasszikus latint, amelyet ismerünk, az auktorok latinját, amelyet tudunk, amelyet maguk is tanulnak bevezető tanulmányaikban, de ez a beszélt latin, tehát a vulgáris latin, amiről beszélünk, amely különböző folyamatokon keresztül, így például ugye az úgynevezett dialektizáció révén elkülönül, elkezd önálló utakon járni. Mik ennek az okai, mi ez maga ez a jelenség? Mik hatnak egy új születő, önálló jegyeket fölvevő nyelvre? Egyrészt az a nyelv, amelyet az őshonos kultúrák beszélnek, a nyelvészek és később a kultúrantropológusok és más egyéb természettudósok szívesen használják a substrátum kifejezést, és hát annyit nyilvánvalóan a klasszikus latinból is tudnak, hogy a sub az ugye a valami alatti, az ad az a valamihez melléadóan, a super az pedig, ha nem azt jelenti, hogy szipi-szupi, akkor ugye azt jelenti, hogy valamint túli vagy magasabbi. Ez valójában azt jelenti a nyelvészek számára, hogy a substrátum, az a nyelvi közeg, amelyet a később bejövő nyelvi örökség tagjai találnak, meghatározza a későbbiekben kialakuló vagy átalakuló nyelvet. Tehát az, hogy luzitániket találnak, hogy koneiket találnak, celticiket találnak, ez majd meg fogja határozni, hogy milyen lesz a későbbiekben a portugál nyelv. Részben a dialektizációnak földrajzi okai is vannak, földrajzi elkülönülések szokták általában homogénebbé tenni egy csoportnak a nyelvét, sajátos kulturális jegyek ugyancsak meghatározzák egy dialektus sorsát, és valójában a római uralomnak a hossza az, amelyik itt a legfontosabb, illetve a római kolónusok nyelvi állapota és eredete is hozzájárul ahhoz, hogy éppen a nyelvi értelemben vett római birodalomnak, Romániának, a nyelvi, a latin civilizátor által beszélt nyelvének milyen dialektusai alakulnak ki. Tulajdonképpen már a római korban a nyelvészek állítása szerint megvannak a dialektális különbségek, amelyek és egyes jegyek, amelyek a portugált jellemzik. A portugál a 12. században önállósul, írott formában már azonban jóval előbb is megjelenik, és azt állítják, hogy a substrátum jegyei alig fedezhetők fel, a latin alapvetően a két különböző kultúra közvetítő közegen keresztül kapja azokat a sajátos jegyeit, amely hosszú távon a mai portugált is meghatározza. Mik ezek? Kik azok, akik hordozzák a latin nyelvet, a beszélt latin nyelvet, és tanítják meg az őshonos csoportoknak? Egyrészt a katonák légiói, ne feledjük, hogy az Ibér-félszigetet, ahogyan majd a következő órán beszélünk róla, valójában megszállják, meghódítják. A második punháború egyfajta mellékhadszíntereként, majd egyre fontosabb önálló területeként jelenik meg itt a római katonák légiói. Másrészt pedig a telepeseknek, a kolónusoknak a kolóniáin, gyarmatain keresztül történik ennek a nyelvnek a meghonosítása ebben a térségben. Közép- és Dél-Portugáliában, Lusitániában, ott, ahol alapvetően a lusitáni csoport élt, nem állomásoztak római légiók. Ezeknek a területeknek az elfoglalása rövid és agresszív időszakától eltekintve nagyon hosszú ideig uralkodott itt a béke. Ugye a rómaiak békéjét azt szokták Pax Románának is nevezni. Ezzel szemben a későbbi római provincia Tarraconensis területén, tehát Észak-Portugália mai területén, Galícia római provincia területén, a mai Galiza ős neve vagy etimológiai gyöke fedezhető itt fel, tulajdonképpen két légió is állomásozik, és itt a legionáriusokon keresztül zajlik a nyelvi asszimiláció. Ha azt írjuk föl, hogy legió nem, ugye ez a légiónak volna a neve általában, akkor, amikor az etimológiáját egy szónak fölfedjük, alapvetően a tárgyeseti alakjából indulunk ki, akkor a légió a mai León városának a nevét hordozza, semmi köze nincsen az oroszlánhoz, sem Fredhez, sem Leóhoz, sem semmiféle rajzfilm figurákhoz, hanem alapvetően a légiókhoz van köze. És tulajdonképpen Leont, ami egy ilyen légió katonai táborának a központja volt, hadi utak kötötték össze Észak-Portugália két nagyon fontos, katonai értelemben fontos városával, amelyeknek a neveit ugyancsak fölírom, de egyszer már fölírtuk Bracara Augustát, ugye Brágát. Brága ilyen légió tábor volt, és még egyet akkor Aquae Flaviae, ugye a Flaviae kifejezés mögött, ugye nyilvánvalóan már egyből tudják is, sikítanak föl, hogy hát persze, a Fláviusok nemzetsége, a római híres nemzetség fedezhető fel. Vagy amikor azt mondjuk, hogy Bracara Augusta, akkor az Augustus császár nevét fogják ugyanilyen hoppá élménnyel felfedezni. Vagy hogyha azt mondjuk, hogy Pax Iulia, ugye a mai Évora városának a római kori neve, akkor is hú, de nagyon megörülnek, mert ugye a Julius nemzetségnek a nevét kapják meg útmutatóul. Aquae Flaviae ma Sávös néven ismer. Nagy szerencse, hogy nem kell most ugye valójában nyelvtörténeti órát tartani és levezetni azt, hogy hogyan lesz a Flaviéből tulajdonképpen Sávös. Most csak annyit kell mondanunk, hogy ezek voltak Dél-Galíza és Észak-Portugália két legfontosabb települése. Itt a legionáriusok által beszélt vulgáris latin az, amely közvetít és befolyásolja egyben a későbbi úgynevezett galego-portugál vagy galego-portugál nyelv dialektális ősét. Azt kell elmondani talán még, hogy Közép- és Dél-Portugáliát, tehát ahol a lusitánik laktak eredetileg, egy sor városi település jellemzi, általában Itáliából érkezett kolónusok a Krisztus előtti első századtól kezdődően jelennek meg itt, és ha már említettem a Julius nemzetséget, Pax Iulia, Beza, Ebora Felicitas Iulia, a mai Évora, Ulissippo Felicitas Iulia, valamint Mirtilis és Szalácia, azok a főbb városok, ahol ilyen telepes csoportok, kolónusok jelennek meg. A következő órán beszélünk majd azokról az adminisztratív, politikai egységekről, amelyek a római hódítás után jönnek létre. Most csak annyit, hogy mindezek a városok úgynevezett konventusoknak, kisebb közigazgatási adminisztratív eszközöknek a középpontjai, ezek úgynevezett latin jogú, vagy látiumi jogú városok, a római polgárok ilyen jogú városai, néha municipiumok, amelyek tovább élnek a római impérium minden egyes területén, de számunkra az fontos talán különösen, hogy mindezeket a városokat, kolóniákat, régiós telepeket utak kötik össze, és ezek az utak, útvonalak azok, amelyek egy elvonatkoztatott jelképes értelemben is valójában elviszik a hódítónak és egyben civilizáció teremtőnek a nyelvét, ezt a bizonyos vulgár latint, amelyből később kialakul a portugál. Még annyit, hogy a dialektusok nyelvé válásának az idején már nem a rómaiak, hanem későbbi hódítók jelennek meg az Ibér-félszigeten és a későbbi Portugália területén is. A 6.-8. század között megjelennek a szvévek és vizigótok, valójában szókincsében változik, szókincsében, lexikájában, kicsit talán nyelvtani szerkezetében is átalakul ez a vulgáris latin ennek köszönhetően, de most elég csak annyit, hogy ugye minek után a germán népek két szó etimológiáján keresztül szeretném érzékeltetni, hogy micsoda civilizációs javakat hordoztak, például ugye a guerra, a háború kifejezés, germán eredetű a Portugálban, és hát ennél talán fontosabb az, hogy a sör, ami ugyancsak a rómaiak által sokkal inkább preferált bor, vagy az olajkultúráját tulajdonképpen megpróbálja fölülírni. Tulajdonképpen a szvévek és a vizigótok hozzájárulása pusztán csak mintegy 30 szó a mai Portugálhoz. A manteiga, a cerveja, tehát a vaj, illetve a sör például ilyen szavak, amelyek a ilyen eredetűek. Ezzel szemben, hogyha Portugália topográfiai térképére tekintünk, azt mondhatjuk, hogy a szvévek és vizigótok korának hódítása nagyon sok településnek a nevében élnek tovább, tehát addig, amíg az aktív szókincsben kevésbé magában a földrajzi nevek elnevezésében találunk ilyenfajta germán hozzájárulást a mai portugál nyelvhez. Természetesen egy következő hódító, és most ezen az órán borzasztóan nagy léptékekkel haladunk, megígértem, hogy amennyiben rövidebb, annál nagyobb időintervallumban fogunk mozogni. A 8. századtól az Ibér-félszigeten megjelenő arabok nyelvi hozzájárulása, a mórok civilizációs hozzájárulása sokkal sokrétűbb, bútorzatra, ruházatra, mezőgazdasági, termelési, kereskedelmi tevékenységekre jellemző az, hogy arab szókincsből merít. Nagyjából és egészében, természetesen vannak jelentős kivételek is, de például onnan lehet megismerni a portugál arab eredet jövevény szavait, hogy állal kezdődnek. Például alfandega, alqueire, aldeia, és így tovább. Nagyon sokszor ez az al bevezető első szótag elkopik, vagy nincs jelen, kevéssé könnyű fölismerni ezeket a kifejezéseket. Például arros, vagy zenit, vagy alkímia, ilyen nevekben is, ugye többé-kevésbé elhomályosodik ez az első bizonyos szótag. Az arab hódítás tehát a germánéval sokkal nagyobb, hogyha összehasonlítjuk, nyelvi lenyomatot hagy a portugál nyelven is, de nagyjából és egészében az mondható el, hogy az arab hódítás nem lévén tartós abban az értelemben, hogy az ország északi területei gyakorlatilag soha nem kerülnek, vagy alig kerülnek, vagy időszakosan kerülnek csak arab hódítók, mór hódítók kezére, addig az ország középső és déli területén már a hódítók hosszabb ideig jelentősen hozzájárulva a civilizációs fejlődéshez telepednek le. Itt a lusitánoknak a nyelve, ez a vulgáris latin, amely egyre inkább egyedivé válik a különböző, az előbb felsorolt jegyek után, úgynevezett mozarabbá változik. A mórok által birtokolt, katonailag meghódított, gazdasági értelemben birtokba vett területen megmaradtak azok a keresztény közösségek, amelyek nem az arab különböző dialektusait, vagy a berber vidéknek különböző tájnyelveit beszélték, hanem fönnmaradt sajátos keresztény alapú nyelvük, ami a vulgáris latinnak egy sajátos új latin dialektusát hozta létre. Ezen a területen, mint mondják a nyelvtörténészek, archaikusabban fejlődik a nyelv, mint Észak-Portugáliában. Megint egy nagyon nagyot lépünk, és elmondjuk, hogy majdnem párhuzamosan az arabok megjelenésével megkezdődik a visszahódítás, a reconquista folyamata, amely a 11.-12. században nyelvi értelemben ezt a két dialektust újra egy közigazgatási egység alá vonja. Ez már portugálnak mondható. De talán a tájnyelvi térképek megmutatják azt az oppozíciót, amely a gallego portugál nyelv és a mozarab nyelvi verzió között fennáll. A mai órának tehát a tárgya, hogy összefoglaljuk, az volt, hogy a földrajzi után azokat a civilizációs, hosszú léptékben mérhető hatásokat próbáljuk meg felsorolni, amely majd a későbbi Portugália, a 11.-12. Században megjelenő Portugáliát is meghatározzák. Szeretnék még egy nevet figyelmükbe ajánlani, ez Fernán Brodel neve, aki az Annales iskolának talán legjelentősebb tudósaként nagy előszeretettel beszél a hosszú ciklusokról, azokról az általa ugye Langdulé néven említett huzamos folyamatokkal, amelyek átjárják és meghatározzák a történelem fejlődését. Köszönöm szépen figyelmüket, a következő órán ígérem, hogy talán élvezetesebben, ígérem, hogy talán pontosabban kezdve óránkat a római korral fogunk foglalkozni. Köszönöm szépen a figyelmüket!